Ilyen szívvel hallgassátok az Efézusi levelekhez, az Efézusi levélnek az első fejezetéből, a harmadiktól a 14. versig Isten igéjét. Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is. Kegyelme gazdagságából, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne. Az idők teljességének arról a rendjéről, hogy a Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk a Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, miután hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével a megígért szent lélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa a tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Ige hirdetés sorozatban vagyunk együtt. Az ige hirdetés sorozat címe, ami egész tanévben fog tartani, mit jelent Jézus Krisztus szeretetében meggyökerezni. Ezt járjuk körül, és erről fogunk tanulni. Isten elköteleződött felénk, szövetséget kötött velünk Jézus Krisztusban, és arra hívott, hogy járjunk a világosságban. Ezt az utat jártuk be az elmúlt tanévben. És most pedig az a kérdés, miután Isten elköteleződött felénk, mi hogyan tudunk felé elköteleződni? Vagyis mi hogyan tudunk meggyökerezni Krisztus szeretetében? Hogyan tudunk otthon lenni Istennél? A múlt héten erről volt szó. Ez a kérdés fontos számunkra akkor is, ha már több éve megismertük Krisztus szeretetét, de akkor is, ha most úgy vagy itt, hogy szeretnéd megismerni, megtapasztalni, akiről már annyit hallottál, de nem tudod, hogy ki ő, hogy ki Jézus Krisztus. És ezért a mai ige hirdetésnek Laci azt a címet adta, hogy helyünk a nagy történetben. Erre a kérdésre, hogy hol van a helyünk a nagy történetben, már hallottunk Michael Gohin tanítása alapján, és most meg is mutatok nektek egy könyvet, mert ez alapján, a könyv alapján lesz majd egy nap, amikor Laci egy bibliaismereti kurzust fog tartani, hogy még inkább, akit ez érdekel, körül tudjuk járni, még inkább megértsük, és még közelebb tudjunk ebben kerülni, hogy mit jelent az, hogy a nagy történetnek a részei vagyunk. És azért fontos ezt a kérdést feltenni, hogy értjük-e, és tudjuk-e, hogy mi a nagy történet, mert ez az ige hirdetés sorozat fontosan és szorosan kapcsolódik ehhez. Azt mondja a Gohin, hogy ahhoz, hogy ma keresztényként jól tudjam az életemet élni, fel kell tenni azt a kérdést, hogy mit kell ma nekem tennem keresztényként. De ami még fontosabb ennél, hogy megértsem, hogy hol van a helyem a nagy történetben. Gohin nagyon szépen végigvezeti ezt, és 6 fő szakaszát jelöli és mondja el. Ezt röviden fel is villantanám. Az első az, amikor azt mondja, hogy Isten létrehozta a világot. Ez a teremtés. A második szakasz, amikor az ember fellázadt Isten uralma ellen, ez a bűnbeesés. Aztán Isten elkezdte az ő helyreállító munkáját, kiválasztotta a népet, Izraelt, és ezáltal elkezdte a megváltás munkáját. Majd Isten pedig elküldi a tökéletes szabadítót, Jézus Krisztust, hogy a megváltás beteljesedjék. És utána jön az az időszak, amit most élünk, hogy Jézus Krisztus hírének a terjesztése az egyház, a gyülekezet, a keresztény ember feladata. És ami pedig még előttünk áll, ami majd még be fog következni, amikor Jézus Krisztus a király visszatér, amikor minden ígéret beteljesedik, akkor minden láthatóvá válik mindenki számára, és akkor fog elérkezni a megváltás teljessége. Tehát most a keresztény gyülekezetnek, a keresztény hívő embernek a feladata az, hogy a király hírét terjessze. És Pál apostol a felolvasott igében nagyon szépen erre példát ad nekünk. Ez a felolvasott igerész az eredeti körök nyelvben, képzeljétek el, hogy egyetlen egy körmondat. 202 darab szó. Egyetlen egy mondat. Itt a mi fordításunk szépen tagolja, hogy minél érthetőbb legyen, de nem tudom, mennyire tudtátok követni, nem volt egyszerű, igaz? De ez egy csodálatos imádság. Egy magasztaló, dicsőítő himnusz, amit Pál apostol fogalmaz meg. Pál apostol, ahogy itt elindítja ezt az imádságot, ezt a dicsőítést, Isten magasztalását, egyszerűen kibomlik előttünk, és megnyílik annak az új világnak a körvonala, amire az ember már vágyott azóta, hogy kiesett az édenkert öröméből, az édenkert harmóniájából, az édenkert szépségéből. Ezt így gyönyörűen kiterjeszti és kibontja előttünk. Tehát Pál itt egy dicsőítő imádságban beszél Istenről. És tudom, hogy kicsit nehéz a szövege, de majd otthon is vegyétek elő és olvassátok, mert nagyon sokan vagytok, tudom, hogy olyan nehéz, hogy imádkozzak, mit imádkozzak, de ez egy imádság. És tanulhatunk Pál apostoltól imádkozni. És azért is érdekes ez az imádság, mert amikor Pál apostol ezt imádkozza, akkor ebben semmi személyes nincs. Ő el tud feledkezni magáról. Ő egyedül Istent látja, Isten dicsőségének a gazdagságát. Pedig, amikor ez a levél keretkezett, akkor ő Rómában van, házi őrizetben. Ami azt jelentette, hogy hozzá volt bilincselve egy római katonához. A teste rabságban van. És mégis felszakad a szívéből egy ilyen imádság. Mégis Isten megengedi neki, hogy belevásson a mennyei világ gazdagságába. Az egyik versben arról hallottunk, hogy belelát a világ teremtése előtti időkbe. Utána a 10. versben, hogy előre az idők teljességébe. De ami most nekünk nagyon fontos, hogy ebből az imádságból átjön az, hogy most nekünk Isten gazdagságából mi lehet a miénk? Mi lehet az, amit most mi itt megragadhatunk? És amire hív bennünket? Az első dolog, hogy annyira hajlamosak vagyunk, hogy csak azt lássuk, amiben éppen most élünk, annyira bele tudunk temetkezni a mindennapok sodrásába. És Pál apostol tanít arra, hogy az örökké valóság fényében lássuk a saját életünket is. Mert így tud egy dicsőítő, magasztaló életté válni az életünk. És hogyan? Úgy, hogy a középpontban Jézus Krisztus van. Ez 14 vers. És 15-ször fordul elő vagy magának Jézus Krisztusnak a neve, vagy az, hogy ő benne. Pál rögtön a középpontba helyezi Jézus Krisztust. Mert Jézus Krisztus a Szentlélek által olyan szoros közösségben akar lenni veled és velem, hogy bennünk akar élni, hogy a szívünkben akar élni. És ez a magasztalás, ez egy imádás. Tudjátok, úgy vagyunk teremtve, hogy a szívünk imádó szív. Mindenképp imád valakit, vagy valamit. Pál apostol szavaiból kijön, hogy ő kit imád. Ő a teljes Szent Háromság Istent imádja. És át is jön ebből az imádságból a királynak a híre. Úgy jelenik meg előttünk a Szent Háromság Isten egy-egy személye, és ez lesz a három pont, amiről szeretnék ma este veletek beszélni. Megláthatjuk a megáldó atyát, a megváltó fiút, és a megígért szent lelket. Megáldott Isten mennyei világának minden lelki áldásával. Az áldás forrása Isten maga, amiben a közeg, amiben meg akar áldani a fiú, Jézus Krisztus. És aki pedig elvégzi bennünk a megváltás művét, az a Szentlélek. A Szentlélek által tudom meglátni, hogy kicsoda Jézus Krisztus. A Szentlélek végzi el a szívembe azt, hogy meglássam, hogy ő az én megváltó Istenem. És mi bevezetésként, hogy Pál apostol úgy beszél a megáldó atyáról, nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy ő neki nem volt se felesége, se gyermeke. És mégis úgy beszél, hogy az atya ő megáldó atya. Hogy lehetséges ez is, és miért fontos, hogy ezt itt kicsit még kiemeljem? Mert amikor az ószövetségi gondolkodás kerül előtérbe, akkor Istenről, mint ő megáldó atyáról, akkor tudunk beszélni, vagy az volt az akkori gondolkodás, vagy az ő áldása azt jelenti, hogy hosszú élet, nagy család, bőséges termés, az ellenségtől védelmet ad, a Zsoltárokban is sokszor ez előjön. Ezt jelentette az Isten áldása. Az Új Szövetségben Pál apostol viszont már az üdvösségre vonatkozóan teszi előtérbe az áldást. Az üdvösségünkre nézve mondja is. És erre teszi a hangsúlyt, hogy Isten így megáldó atya, az üdvösségre nézve. Tehát az első dolog, amiről szeretnék beszélni ma este, hogy az atya, ő megáldó atya. Hogyan mutatja be Pál apostol az Istent, mint megáldó atyát? Az ő cselekvéséről emelnék ki néhány ő igét. Azt mondja, hogy ő az, aki kiválasztott minket. Ő az, aki fiaivá fogad. Ő az, aki kiárasztja ránk a kegyelmét. Ő az, aki megismertette velünk akaratát és célját. Ő az, aki mindezekkel megáldott. És most ebből egy dolgot emelek ki, egy igeverset, hogy kiválasztott magának. A negyedik versről fogok most beszélni, hogy minél inkább át tudjam nektek adni, amit megértettem, hogy megáldó atya az Isten. Mert ő benne kiválasztott magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Tehát Pál visszatekint imádságban, ahogy Istent magasztalja, mert Isten megadja ezt nekem, mert megadhatja, még a világ teremtése előtti állapotban. És azt mondja Pál, hogy ahol csak Isten létezett még, Isten megfogalmazott egy célt. Ez a cél pedig Krisztusra és mireánk vonatkozott. Hogy ő benne, Krisztusban kiválaszt minket magának. Ez volt Isten terve és akarata. Jézus Krisztusban kiválaszt magának. Ez egy határozott döntést, ami azt jelenti, hogy már akkor fiaivá fogadott bennünket, már akkor kiválasztott bennünket, amikor még nem is éltünk. És az, hogy kiválasztott minket azért, hogy fiai lehessünk, akkor azt jelenti ez még hogy valójában büntetést érdemeltünk volna. Istennek ez a kiválasztó cselekedete már az Ószövetségben is ott van. Kiválasztja Izraelt, hogy az ő különleges, szent népe legyen. És az nem azért választotta ki Izraelt, mintha valamennyi nép között a legnagyobb lett volna, hiszen a legkisebb, vagy bármilyen módon felülmúlták volna a többi népet. Egyszerűen azért választotta ki Isten Izraelt, mert szerette őket. És Pál most pont ugyanerről beszél. Azért választott ki minket Krisztusban, mert szeretett minket. Hogy is tudtunk volna bármilyen érdemet felmutatni, hiszen még meg se születtünk. Isten kiválasztott bennünket Krisztusban, mert szeret minket. Calvin azt mondja, noha rációval és érvekkel nem foghatjuk fel, hogy miként választott ki minket Isten a világ teremtése előtt, mégis tudjuk, mert kinyilatkoztatta nekünk, itt van az igében. Kiválasztott minket, mert szeret bennünket. Én ezt egyszerűen az én szavaimmal így fogalmaztam meg. Amikor én még nem is voltam, sőt világ sem volt, ő már ismerte az én nyomorúságomat, és megkönyörült rajtam. Milyen nagy szeretet ez. Így szeret bennünket az Atya. Tudom-e őt így látni? Miközben, hogy kiválasztott magának Krisztusban, ez ad egy biztonságot. Ez nem szabadíthat fel bennünket arra, hogy a bűnt elnézzük vagy bátorítsuk. Azért választott ki magának, mert szeretett, és azért, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk ő előtte szeretetben. És fontos, hogy ezt úgy halljuk, hogy mindezt az ő áldása. És ha az ő áldása, akkor számunkra ez jó. Mert mit jelent az, hogy szent és fedhetetlen? Szent. Miközben az ember érzi, tapasztalja, hogy bűnös, és az is marad élete végéig, de hittel, a Szentlélek munkájaként meg lehet győződve arról, hogy Istenhez tartozó, hogy Jézus Krisztus tulajdona, hogy az ő számára elkülönített ember. Ezt jelenti, hogy szent. A másik szó, hogy fedhetetlen. Szintén az ószövetségi kontextus kell segítségül hívnunk. A templom körül végzett szolgálatok és az azzal kapcsolatos áldozatok szókincséből való ez, hogy fedhetetlen, és két dolgot jelent. Az egyik az, hogy életünk az oltárra odaszánt élet lehet. Vagyis Istennek kiszolgáltatott élet. És ez az Isten áldása, értitek, akkor ez nekünk jó. Ha megáldó Atya mondja ezt, és ő erre hív, akkor ez jó. És a másik pedig az, hogy szolgálatban eltelő élet lehet. Ugye, szent papság vagyunk. Isten arra hív, hogy szolgáljuk őt. Azt mondja az egyik írás magyarászó, hogy ez csak akkor lehet, hogyha az ige fegyelme alatt élünk, mert nem alvás közben leszünk szenté, hanem az ige által, az igével való közösségben. Szeretném megosztani egy saját megvívott csatámat, harcomat erre nézve. Én otthonról úgy jövök, hogy nagyon sokszor elhangzott, ha nem tanulsz, nem lesz belőled semmi. Ha nem tanulsz, akkor ez és ez lesz belőled, de mindig a semmi. És valahol milyen nagyon elraktározódott bennem ez, hogy semmi. Akik ott voltak a sófáron, ezt ott megosztottam a sófártáborban. És emlékszem arra, amikor a teológián tanultunk arról egzegézisben, hogy Isten jött, és neki a semmiket választotta ki. És emlékszem arra a napra, amikor azt mondta Isten nekem, hogy szolgám vagy. A föld végéről ragadtalak meg, és a szolgám vagy. Ugye mit tanítottak meg velünk? Mit hozunk? Mi a történetünk része? Csak a családunk történet, hát még a világ, meg a társadalom. És mennyivel más az, hogy semmi, amikor magamra azt gondolom, hogy szolgám vagy, mert Isten ezt mondta nekem. Mennyivel másként nézek magamra, mennyivel másként nézek az életre, és ezt mindannyiunknak adni akarja. Hogy mi a te feladatod ma? Hogy néző te reád? És ezért fontos az továbbíve, hogy a megáldó atya kiválasztott magának bennünket már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feltehetetlenek legyünk ő előtte. Minden szónak olyan fontos üzenete van ő előtte. A tekintete előtt, az ő jelenlétében, az atyánk jelenlétének tudatában élni kiváltság. Kiváltságos vagy, ha tudod azt, hogy Isten szent lelke valóság, hogy ő itt van, hogy ő elérhető. És hogyha így nézünk arra, hogy szentek és fedhetetlenek, akkor nem követelmény már, hanem ajándék, hogy Jézus Krisztus tulajdonai lehetünk. Ennek egyetlen akadálya lehet, ha nincs közösségünk Istennel, ha nem élünk Krisztusban, ha nem keresem nap mint nap, ha nem hívom, ha nem fogadom el az ő kinyújtott kezét. Mert figyeljetek, Istennek az volt az akarata, hogy sok fia legyen minden népből, minden nemzetből. Ő mindenkinek az atya, megváltó Istene akar lenni, mindenkinek. Ez az ő terve. És ez a közösség csak is az Isten igényére való odafigyelésben, az imádságban, a dicsőítésben, az úrvacsorai közösségben valósul meg. Ezért olyan fontos, hogy ő előtte, az ő jelenlétében. És végül még, amit a megáldó atyáról szeretnék átadni nektek, hogy Pál apostol végig úgy magasztalja őt, úgy nevezi úrnak, hogy mindig hozzáteszi a nevéhez, hogy Jézus Krisztus atya. Miért fontos ez? Miért örömüzenet ez nekünk ma este? Azért, mert itt az Isten neve nem csupán egy fogalom marad, hanem egy életvalóság. Hiszen Jézus Krisztus eljött a földre, itt volt hús-vér emberként. Eljött az ő atya, ami megáldó atyánk, aki látja a fiút, látja az atyát. Bensőséges kapcsolatba kerülhet vele. Mert az atya erre hív. Bensőséges közelségű, elérhető. És igen, van, hogy az ő szeretete, az ő jelenléte úgy jön, mint megtisztító tűz. Mint megigazító erő. Mert csak akkor tudunk a világban jelen lenni, ő előtte szeretetben élni, ha megtisztul a szívünk, ha ő megtisztítja az életünket. Efézus, akinek íródott ez a levél, az efézusi gyülekezet, az akkori ismert világnak egyik legnevezetesebb városa volt. A kelet-nyugat kapujának is nevezték, mert egy nagy kereskedelmi csomópont. És Pál apostol 3 évet tölt itt, és végül ebből a kereskedelmi csomópontból egy nagy missziói központ lesz. Isten lelke ott van, és munkálkodik a gyülekezetben. De ami miatt ez fontos számunkra, hogy a jelenések könyvében viszont már úgy olvasunk az efézusi levélről, hogy az a vád ellene, hogy elhagyta az első szeretetet. Ezért fontos ez számunkra, hogy újra és újra halljuk és megértsük, hogy ami megáldó atyánk, aki szeret bennünket, aki azt akarja, hogy szent és fedhetetlenül éljünk ő előtte, ő megáldó és szerető atya, és ebben élhetünk. Tudom-e úgy látni az atyát, mint aki megáldó atya? Ha nem, akkor csak mondd el neki, atyám, hadd lássalak úgy, ahogy az ige beszél rólad, hogy te vagy minden áldásnak a forrása, hogy te megáldó atya vagy. Hívd Isten lelkét és kérd őt, hogy hagylásd így, hagyd tudj úgy ránézni, és hagyd tudj Pál apostollal együtt így imádkozni, hogy látod az ő kegyelmének gazdagságát. És Pál apostol látja, hogy az atya megáldó atya, ebből az imádságból átjön, és hogy a fiú megváltó fiú. Innen is egy verset emelek ki. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is. Megváltás. Ez a szó azt jelenti, hogy megszabadítás az ár kifizetésével. Pál apostol idején a rabszolgák kiváltására alkalmazták. Az ókori társadalomban, a rabszolgatartó társadalomban bizony ára volt az embernek. Sokkal többet ért az a férfi, aki izmos gladiátor jelölt volt, mint egy olyan férfi, aki kevésbé ilyen testalkatú, vékonykább, alacsonyabb. És azon gondolkoztam el, hogy ma vajon mi az ára az embernek? Van-e ára az embernek? Milyen az értéke? És azt értettem meg, hogy ma sem az ember, hanem a teljesítmény az érték. Az minősíti őt, az szerez megbecsülét, az alapján vannak esélyei az életre, hogy hogyan bír teljesíteni. Folyamatos irreális elvárások falaiba ütközünk minden oldalról, hogy mennyit teljesítek, hogy teljesítek, és szépen lassan, pusztán ezek alapján ítéljük meg magunkat, hogy mennyit érek a munkapiacán. És észesen veszünk, hogy elfeledkezünk a hétköznapokban arról, hogy tekint ránk az Atya, hogy tekint ránk Isten. Nem csoda, hogy körülnézünk is alapvetően szorongó, szomorú, depresszív arcokkal és tekintetekkel találkozunk. Mert figyeljetek, hirdetem az evangéliumot, ez alól a teljesítmény és önmegvalósító kényszer alól. Egyedül Isten szabadít fel, amikor megértjük azt, hogy ő szeretetből úgy döntött, hogy Krisztusban fiaivá fogad, még a világ teremtése előtt. Úgy tudunk otthon lenni ebben a világban, ha Krisztus szeretetében meggyökerezünk. Istennek annyit érsz, hogy megváltott. Istennek nem vagy eldobható, selejtes, másodrangú áru. Istennek drága vagy. Mert kiváltott abból a nyomorúságból, amely a bűn és a bűn következményeiből jövő tehetetlenség az életünkben. Amikor a mennyei atyán Krisztusért, értünk kiontott vérért, messzire veti a bűneinket. Amikor Isten igéje biztosít arról, hogy bűneidről meg nem emlékezem, akkor akarhat-e mást a szívünk, mint ezt a szeretetet, ezt a szabadságot. Identitásválság van, igen. Annyit halljuk ezt. És elém jött az, hogy azért, mert ma vagy túlbecsüljük magunkat, abban a kérdésben, és azt mondjuk, hogy a bűn kérdésében, és azt mondjuk, hogy nincs bűn. Én csak teszem a dolgomat, a másik is ezt csinálja, a harmadik is azt csinálja. Hát, ha Isten megengedte az életemben, akkor ez így alakult. Hát tehettem volna másképp ő, hogy másképp alakuljon az életemben. És mi történik ilyenkor, amikor azt mondjuk valahol, mélyen a szívünkben, hogy nincs bűn? Akkor valójában megoldom én az életem, és nincs szükségem megváltásra. Vagy pedig alábecsüljük magunkat a bűn kérdésében, és azt mondjuk, hogy olyan bűnös vagyok, hogy engem Isten sem tud megmenteni, arra sem vagyok méltó, hogy átlépjem a templom küszöbét. És itt is mi történik? Itt sem történik más, mint hogy elutasítom a megváltást, elutasítom Istent, elutasítom Isten szeretetét. És én felmentem magam, és én majd valahogy megoldom az életemet. És tudjátok, mit látok ilyenkor? Nem történik más, mint hogy bolyongunk a saját életünkben. És épp ezért fontos kimondani, hogy igen, bűnös vagyok. De Isten bűnösöket vált meg, és váltott meg Krisztus Jézusban, az ő vérén. És tudjátok, egyedül csak Isten teheti ezt meg, mert nála nincs gazdagabb. És Isten gazdagsága a kegyelem, és kegyelme csak az gyakorolhat, akié az ítélkezés joga, aki birtokában van a teljes igazságnak. És ki mondhatja ezt el magáról, hogy én látom a teljes igazságot. Egyedül Isten. Egyedül a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, ég és föld teremtője, élet és halál ura, aki a kezdet és a vég, aki öröktől fogva és örökké létezik. Egyedül Isten az, aki bennünket meg tud váltani Jézus Krisztusban, a bűn és a halál szolgaságából. Mert az ő terve az, hogy úgy élj itt, hogy tudd, ő a fiává fogadott, hogy a benne való életre hív, hogy minden teremtmény fölé akar emelni, hogy önmagával akar összekötni, hogy olyan szoros kapcsolatban akar veled lenni, mint a szőlőveszők a tőkével. Az ő csodálatos élet erejét akarja te életedbe adni. A teremtő sem adhat nagyobbat, mint önmagát. És Krisztus sebeibe előre elrejtette a te gyógyulásodat, a te bűneidnek a bocsánatát, a benne való életre hívott. Azért hív most és szól, hogy gyökerezz meg ebben a szeretetben, Krisztus szeretetében. Mert ezt a kegyelmet ő megmutatta nekünk, nem rejtette előlünk el. Olvashatjuk, hallhatjuk, úrvacsorakor láthatjuk. Az ő kegyelmét nem rejti el. És azt mondja itt Pál apostol, hogy az ő Isten a megáldó atya, a megváltó fiú, és most a tiéd lehet a bűnbocsánat. A bűneid bocsánata és az örök élet reménysége most a tiéd lehet. Ha szeretnénk megérteni, mennyire vagyunk fontosak Istennek, akkor elég a kereszten kitárt karokkal függő Krisztusra tekinteni, aki így szól hozzánk, Rick Warren fogalmaz így, hát ennyire szeretlek, inkább meghalok, mint hogy nélküled éljek. Jézus Krisztus ennyire szeret, hogy bennünk akar élni az ő lelke által. Mit válaszolunk erre a szeretetre? És végül Pál apostol imádságából kirajzolódik a Szent Háromság Isten a harmadik személye, a megígért Szentlélek. Azt a bizonyosságot, hogy Isten munkálkodik népe életében, a Szent Lelken keresztül kapjuk meg, akinek itt három elnevezésével találkozunk. Nagyon röviden fogok erről beszélni. Azt mondja Pál apostol, hogy a Szentlélek a megígért Szentlélek. Az ígéret lelke, már az ószövetségi prófétákon keresztül megígér Isten, hogy el fogja küldeni a lelket. És Jézus Krisztuson is, és pünköstkor az beteljesedik. Isten elküldi az ő szent lelkét. És azt mondja, hogy mindenkinek megadja. Mindenkinek. Aki megbánja bűneit és hisz. A másik kép, amit itt Pál apostol a Szentlélekről mond, hogy pecsét. Nem csak Isten ígérete, hanem pecsét is. Ugye mi a pecsét? A tulajdon, a hitelesség joga. Pál apostol idejében megint vissza kell mennünk a jószágokat, sőt a rabszolgát is megpecsételték, hogy kinek a tulajdona, hogy ő a gazdája. Ezek mind külső pecsétek voltak, de Istené a lélek a szívben van. Isten egy belső pecsétet ad nekünk, az ő szent lelkét, hogy tudjuk, az övéi vagyunk. És végül azt mondja Pál, hogy ez a megígért Szentlélek, vagy ő, zálog, amely által magára vállalja Isten, hogy ő végső örökséghez juttatja népét. Ez a zálog egy héber eredetű szó, és a föníciai kereskedők révén került a görög nyelvbe. Az jókori kereskedelemben úgy vívták, vagy úgy történtek az ügyletek, hogy leadták az első részletet, a foglalót, ugye ez volt a zálog, ez már a beszerzési árnak az első részlete volt, és utána tudták, hogy ha ezt odaadták, akkor meg lesz az egész árucikk. És így beszél a Szentlélekről, de ez a szó az új görög nyelvben még jegygyűrűt is jelent. A jegygyűrűt akkor kapunk, amikor elindul a jegyesség, de az még nem a házasság. És Isten azt mondja, hogy egy kicsit, hogy a Szentlélek olyan, mint a jegygyűrű. Hogy elindul az ő munkájának a látható jele, hogy az ő szent lelkével itt van közöttünk is, bennünk. És ez zálog, ez pecsét arra nézve, hogy ő majd a megváltás teljeségre juttatja. Azt mondja, hogy ahogy most megérted, hogy kicsoda Jézus, hogy bűnbocsánatra van szükséged, hogy nélküle elveszett vagy, olyan biztos az, hogy tiéd az örök élet Jézus Krisztusban. És mit tehetünk végezetül erre? Azt mondja Pál háromszor is, mind a háromszor, amikor az atyáról beszél utána, és amikor a fiúról utána, és amikor a Szentlélekről utána, és azt mondja, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét. Mi tehát a mai élő keresztény embernek a feladata, amikor azt a kort éljük, ahogy a király hírét terjesztjük? Magasztaljuk Isten dicsőséges kegyelmét. Calvin azt mondja, hogy a világban Isten dicsősége elrejtetik, vagy nagyon töredékes módon nyilvánul meg. Isten azonban jelt ad a világnak úgy, hogy az övéi életét megújítja. Szeretetteljessé teszi. Azt mondja, hogy te vagy a jel. Hogy te, ahogy beszélsz arról, hogy én ismerem a bűnbocsánatot, én ismerem Isten lelkét, hogy én tudom, hogy megáldó atya van, hogy megváltó fiú van, hogy megígért szent lélek van, hogy itt van. Ezzel dicsérjük és magasztaljuk az ő kegyelmét. És itt zárásként hagyj helyezem a szívedre, hogy szükség van rád, hogy Isten országát építsd. Szükség van rád, hogy magasztald az ő dicsőséges kegyelmét, amit már átéltél, megtapasztaltál. Szükség van rád, hogy menj és hírezd el a királynak a jó hírét. Szükség van rád, hogy menj és vigyed, hogy ő van, él és létezik. Mit tehetünk? Hálából visszaadom az életemet. Uram, tőled kaptam. És visszaadom, hogy használd, hogy szent, fedhetetlen legyen te előtted. Ebben erősödjünk is, és ebben kérjük Isten jelenlétét is, és erejét, hogy tudjuk őt magasztalni, az ő dicsőséges kegyelmét. Amen. Délelőtt kivetítettük ezt az igerészt, és ha most sikerül, akkor most is kivetítjük. Nagyon jó. Azért, hogy együtt, ezt imádkozva olvassuk együtt, hogy imádkozzuk és tanuljuk azt, hogy Pál hogyan is terjesztette a király jó hírét. És közben megvalljuk azt, hogy ki a mi Istenünk. Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával Krisztusban. Mert ő benne kiválasztott minket magának, már a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van, az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Mert úgy tetszett neki, hogy megismertesse velünk az ő akaratának titkát, amelyet kijelentett ő benne az idők teljességének arról a rendjéről, hogy Krisztusban egybefoglal mindeneket, azt is, ami a mennyben, és azt is, ami a földön van. Ő benne lettünk örököseivé is, mivel eleve elrendeltettünk erre, annak kijelentett végzése szerint, aki mindent saját akarata és elhatározása szerint cselekszik, hogy dicsőségének magasztalására legyünk, mint akik előre reménykedünk Krisztusban. Ő benne pedig titeket is, akik hallottátok az igazság igéjét, üdvösségetek evangéliumát, és hívőkké lettetek, eljegyzett pecsétjével, a megígért Szentlélekkel, örökségünk zálogával, hogy megváltsa tulajdon népét az ő dicsőségének magasztalására. Amen.
Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük, hogy a Te fiaiddá fogadtál bennünket, hogy magasztalhatjuk a Te nevedet, hogy van hová tartoznunk, hogy nem kell bolyonganunk, hogy nem kell megfelelni olyan elvárásoknak, amelyek a vesztünket szolgálják. És Te tudod pontosan, Urunk, hogy holnap, amikor visszatérünk a mindennapi kerékvágásba, a munkahelyünkre, az iskolába, a családjainkba, mennyi minden vesz minket körül, mennyi mindennek akarunk megfelelni, vagy kell, és kérjük ezekbe a Te jelenlétedet, szabadíts fel attól, ami nem tőled van, és amire mondhatunk nemet, és amibe pedig bele vagyunk kényszerítve valahol. Abba is mutasd meg a Te szabadításodat, Urunk, és adj erőt és kitartást. Urunk, hadd ismerjük fel, hogy mennyire szabadok lehetünk Te benned. Taníts meg ezzel jól élni, és így imádkozunk most különösen is közöttünk azokért, akik ezzel küzdenek, akiknek nagy terhek nyomják a vállukat. Kérünk, hogy gyógyíts meg a betegeinket. Kérünk, hogy vigasztalhat a gyászolókat, a veszteséget átélőket. Kérünk, segíts elengedni a múltat, múltbeli eseményeket azoknak, akiknek ez nehéz. És imádkozunk azért, hogy ha tapasztaljuk meg minden nap, a legkisebb dolgokban is, Te vagy a mi szabadító Istenünk. Így imádkozom nem csak magunkért, a környezetünkért is, Gazdagrétért, a városunkért, Budapestért, az országunkért. Imádkozunk keresztény testvéreinkért világszerte. Urunk, minél többen hadd ismerjem az evangéliumot. Jézus nevében kérjük ezt, aki így tanított imádkozni minket. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, hatalom és a dicsőség, mint örökké. Amen.